Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két Európai Bírói Fórum aktuális döntéseiről.
Kedves hallgatóink! Sok szeretettel köszöntjük Önöket, és örülünk, hogy a mai adásunkat is meghallgatják. Ennek a podcastnak a témája három előzetes döntéshozatali ügyben hozott ítélet lesz, amelyből kettő fogyasztóvédelemmel, egy pedig a Nemzeti Bírák függetlenségével foglalkozott. Ami az ítéletek tárgyát illeti, légiutasok jogairól, gyógyszerek reklámozásáról és a bírák javadalmazásáról fogunk ma beszélgetni Balázssal. Így tavasz elején kezdjük az adást az utazással kapcsolatos SIMDEC ítélettel. Ebben az ügyben egy lengyel bíróság fordult az Európai Bírósághoz, és az iránt érdeklődött, hogy két légiutas, akik repülője 22 órás késéssel landult, jogosult-e kártérítést követelni a légifuvarozótól. Az ügy különlegessége az volt, hogy utazásszervező kötött szerződést a charterjáratokat kínáló légifuvarozóval, és nem az utasok vásárolták közvetlenül a repülőjegyet a légitársaságtól. Mi volt az ügy konkrét tényállása, és milyen kérdéssel fordult a Nemzeti Bíróság a Luxemburgi Bírósághoz?
Én is köszöntöm a hallgatóinkat. Látható, hogy egy olyan ügyről van egyébként szó, amely tavaly októbertől kezdve a jövőben potenciálisan a törvényszék elé utalható, tehát ez a légiutasok jogai, ez már főszabály szerint nem sokáig tartozik a bírósághoz, egyes esetekben még tartozhat a jövőben is, de a legtöbb ügy valószínűleg a törvényszék elé fog kerülni, ez még a bíróság előtt volt. És pont az az oka egyébként, hogy ez a törvényszék elé kerül, hogy ennek az ügycsoportnak egy kifinomult, széleskörű ítélkezési gyakorlata van, tehát már sok döntés született. Mondhatni az ember csodálkozik, hogy még ilyen ügyek jönnek, hiszen már annyiféle ítélet született annyiféle szempontból, de mindig vannak újabb helyzetek, tényállások, amelyekre még az eddigi ítélkezési gyakorlat nem alkalmazható 100%-osan, és itt is erről van szó. Nem közvetlenül a légi fuvarozótól vagy a képviselőtársaságtól vásárolták az utazási szerződést, vagy a légiszállítási szerződést, még nem is az utasok voltak. Ezt mindjárt meglátjuk pontosan, hogy volt. Hát ilyen részletek miatt van az, hogy az ítélkezési gyakorlat tovább fondorodhat, tovább fejlődhet, és további munkát adhat többek között az uniós bíróságoknak, de a nemzeti bíróságoknak is. Tehát egy charter járatokat indító vállalkozás kötött egy utazás szervezővel szerződést arra, hogy ezek a charter járatok majd a rendelkezésére állnak bizonyos jövőbeli időpontokban, és az utazás szervező értékesítette az eljáratok megtöltéséhez szükséges utazási csomagokat, és ezekből a csomagokból vásárolt magánszemélyek nevében egy harmadik társaság is, tehát végül az utasok, ezek a magánszemélyek, ezek a légi fuvarozóval próbáljuk őket összekötni, közöttük még volt egy cég, egy vállalkozás, plusz az utazás szervező, és csak utána jött a légi fuvarozó. Az utasok minden esetre természetesen közvetlenül saját személyükbe jelentek meg utazni, tehát az elszenvedett itt egy 22 órás késés merült fel a Tenerife-Varsó járat vonatkozásában, azt már konkrét utasok szenvedték el, akik követeltek is kártalanítást az uniós légiutasok kártalanítására vonatkozó uniós szabályok alapján. A légi fuvarozó azonban megtagadta két okból is. Egyrészt azt mondta, hogy nem rendelkeztek megerősített és kifizetett helyfoglalással a járatra, mert azáltal, hogy nevükben egy harmadik társaság járt el a foglaláskor, egy gazdasági társaság járt el a foglaláskor, és az, hogy a beszállók kártyák már a saját nevükre voltak kiállítva, az nem elég annak a bizonyítására, hogy ők az alkalmazandó uniós rendelet értelmében valóban rendelkeztek helyfoglalással. Plusz a légifuvarozó szerint ezek az utasok, illetve az ő nevükben eljáró harmadik társaság kedvezményes feltételek mellett fizette ki a szervezett utazást az utazás szervezőnek, tehát térítésmentesen vagy csökkentett viteldíjjal utaztak, ami szintén az alkalmazandó szabályok alapján kizárja elméletileg a kártalanításhoz való jogokat, ezért nem fizetett a társaság kártalanítást, az utasok pedig a lengyel bíróságokhoz fordultak, amelyek pedig arra voltak kíváncsiak, hogy a kártalanítás kifizetésének a megtagadása vajon összhangban van-e az uniós joggal.
Hogyan döntött a Luxemburgi Fórum?
A bíróság szerint jár ilyen esetekben is a kártalanítás, ezt két főindokkal támasztotta alá. Először is a beszállókártya kellő igazolásnak minősülhet ahhoz, hogy megerősített és kifizetett utazásszervező vagy a légifuvarozó által elfogadott foglalással rendelkeztek az érintett utasok. ezért őket teljes mértékben úgy kell tekinteni főszabály szerint, hogy az utazáson a rendelet által meghatározott feltételekkel vettek részt, és így jelentős járatkésés esetén jogosultak a kártalanításra. Tehát az első indok a légitársaságnak az nem állt meg, ugyanígy a második sem, ugye a második az volt, hogy térítésmentesen vagy csökkentett áron utaztak, erre is azt mondta a bíróság, hogy nem. Ez csak akkor lehet volna így, ha ezt maga a légifuvarozó biztosította volna a számukra ezt a kedvezményes vagy térítésmentes utazás lehetőségét. Az utazásszervező és a légifuvarozó közötti szerződés azonban piaci alapon köttetett meg a jelen ügyben, így függetlenül attól, hogy az utazásszervező milyen feltételekkel biztosította az utasoknak az utazási szolgáltatást, az a rendelet értelmében nem tekinthető térítésmentesnek, vagy árcsökkentéssel vásároltnak. Tehát ennél fogva mind a két indok, amelyeket a légitársaság felhozott, úgymond gyengének találtatott, és nem állt meg az uniós bíróság előtt, tehát a döntés az az lett, hogy jár ilyen esetben a kártalanítás.
A mai második, szintén fogyasztóvédelmi irányultságú ítélet, Apotheker Kammer Nordrhein alapjául a gyógyszerek reklámozására vonatkozó német szabályozás szolgált. Azt kellett megvizsgálni a luxemburgi fórumnak, hogy összeegyeztethető-e az uniós szabályozással az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek vásárlására vonatkozó, német jogban engedélyezett speciális típusú reklámtevékenység. Mi volt az ügy tényben és jogi háttere, és mit kérdezett a német bíróság az Európai Bíróságtól?
Hát az előbb azt mondtuk, hogy az élethelyzetek bonyolultsága táplálja az ítélkezési gyakorlatot, meg a nemzeti bíróságoknak az uniós joggal kapcsolatos tevékenységét. Ez erre az ügyre azt hiszem hatványozottan igaz. Nem egyszerű már kibogozni pontosan azt, hogy pontosan milyen szabályozás volt, az uniós jog melyik szabályával állhat összhangban, vagy éppen ellentétben. De érdekes megnézni, mert tényleg ebből látszik, hogy amikor valakinek úgymond jogi problémája van, akár mondjuk az uniós gyógyszervédelmi szabályozási rendszerrel összefüggésben, akkor majd kiderül, hogy maga ez a szabályozási rendszer mennyire bonyolult tud lenni, mennyire összetett tud lenni, és hogyha véletlenül valakinek sikerül eligazodnia a rendszernek az útvesztőjében, akkor más az uniós jog más szabályai még alkalmazandóak lehetnek. Ez az ügy erre egy nagyon jó példa. Egyébként maga az ügy az érdekes, egy nagyon régi történethez kapcsolható a Németországban a holland online gyógyszergyárak tevékenysége. Ez nem is volt mindig online egyébként, ők próbálkoztak fizikai gyógyszertárak üzemeltetésével is Németországban, de ez régebben pontosan az Európai Bíróság egyik döntése után az erre vonatkozó német korlátozás az uniós joggal összhangban lévőnek találtatott. Azt terjedt el, hogy ugye online folytatják ezt a tevékenységüket, amelyre egyébként más szabályok is vonatkoznak, tehát nem csak az áruk szabad mozgása, hanem az elektronikus kereskedelemre vonatkozó uniós szabályok. Nyilván az elektronikus gyógyszerkereskedelemnek is megvan a maga szabályozása, megvan a maga ítélkezési gyakorlata, és ezt ismerve a holland cég már úgy reklámozta, mivel az uniós gyógyszerszabályozási rendelkezések értelmében nem lehet közvetlenül vényköteles orvosi rendelvénynek kiadható gyógyszereket reklámozni, ugyanahogy a gyógyszerfogyasztást ezáltal ugye közvetlenül felfuttassák, nem indokolható módon. Erre van már egy szabályozás, de nyilván erre vannak megoldások, hogy megnézték a holland gyógyszerforgalmazók, hogy mit lehet akkor. És a német szabályozás is egyébként, mint kiderült, így van kialakítva, hogy az orvosi rendelvényre kiadható gyógyszereket nem úgy reklámozzák, hogy XY gyógyszerre nyújtok ilyen-ilyen kedvezményt, hanem a nálam forgalmazott gyógyszerek összességére nyújtok, előre nem meghatározott gyógyszerekre vonatkozó árengedményeket, egyösszegű kifizetéseket, jutalmakat, és ez alapján teljesítenek kifizetéseket. Erre azt mondták, hogy itt tulajdonképpen ők nem a gyógyszereket reklámozzák, hanem saját magukat, mint gyógyszertárakat. A másfajta gyakorlat pedig az volt, ami ebben az ügyben vitatárgyát képezte, hogy orvosi rendelvényre kiadható gyógyszerek vásárlása esetén más termékek tekintetében biztosítottak kedvezményeket, így például nem rendelvény köteles gyógyszerek vásárlása tekintetében, vagy egészségügyi és szépségápolási termékek vásárlása tekintetében utalványokat gyűjtöttek. Tehát itt kétfajta úgymond policia volt ezeknek a cégeknek, magukat mint gyógyszertárakat reklámozták, így próbálták a vényköteles gyógyszereknél ugye maguk felé terelni a vevőket, a másik módszerük az volt, hogy a vényköteles gyógyszereknél úgy próbálták maguk felé terelni a vevőket, hogy a nem vényköteles gyógyszerek és egyéb ilyen kiegészítő gyógyszeripari termékek, vagy szépségápolási termékek vásárlására nyújtottak kedvezményeket. Erre ezt a gyakorlatot először egy körüli regionális bíróság, az Észak-Rajna-Vesztfáliai gyógyszerkamara kérelmére az uniós és a német joggal ellentétesnek minősítette, és ezt megtiltó rendelkezéseket fogadott el. Később azonban kiderült, hogy ezeknek a gyógyszerforgalmazóknak az intézkedéseinek a nagy része jogszerű volt, és most a német bíróságok előtt az érintett holland gyógyszerforgalmazó nagy összegű, majdnem 20 millió euró összegű kártérítést követel. Mégpedig azért, mert hogy ezek a tilalmi intézkedések az elfogadásuktól kezdve az uniós joggal ellentétesek voltak, és a német szövetségi legfelsőbb bíróság most azt kéri a bíróságtól, hogy vizsgálja meg, hogy a gyógyszerforgalmazónak a gyakorlatára vonatkozó német szabályozás, amely főszabály szerint összességébe, tehát amit említettem, hogy gyógyszerek meghatározatlan körére vonatkozó reklámtevékenységet, akkor is, ha ezek a gyógyszerek vénykötelesek, tehát mondjuk egy gyógyszertárba felelhető készletösszesség tekintetében megengedi, más jellegű reklámtevékenységeket pedig kizárja, például az egészségügyi és szépségápolási termékek vásárlását, valamint a nem vényköteles gyógyszerek vásárlását együttesen támogató árpolitikát, ami a vényköteles gyógyszerek vásárlásakor lenne alkalmazandó, tehát ezt a részét pedig a német szabályozás kizárja, hogy ez a komplex szabályozási rendszer vajon összhangban van az uniós szabályokkal, konkrétan a gyógyszerek közösségi kódexéről szóló irányelvvel.
Milyen szempontokat vett figyelembe ítélete meghozatalakor, és milyen döntést hozott végül a luxemburgi bíróság?
A bíróság először is emlékeztetett arra, hogy mit is mond az uniós irányelv, tehát a gyógyszerek forgalmazásáról szóló irányelv. A főszabály az, hogy az orvosi rendelvénye kiadható gyógyszerek nyilvános reklámozása tilos, másrészt pedig az orvosi rendelvény nélkül kiadható gyógyszerek bizonyos feltételekkel reklámozhatóak, bizonyos feltételek és korlátozások mellett. Akkor azonban, hogyha vényköteles gyógyszereknek nem meghatározott körére irányul a reklámozási tevékenység, akkor az nem tartozik automatikusan az irányelv hatája alá, csak akkor, hogyha e tevékenység gyógyszerek rendelésének, szállításának, értékesítésének vagy a fogyasztásának az elősegítésére irányul. Tehát amint azt már az előbb is említettem, arra, hogy magát a gyógyszereknek a értékesítését pörgesse fel. Majd látni fogjuk, hogy mire nem irányul. De amennyiben ez nem valósul meg, tehát ezek a szempontok nem állnak fent, akkor az olyan vényköteles gyógyszerek tekintetében sem, amelyeket így mondjuk gyógyszertár egész készleteként reklámoznak, sem alkalmazható az irányelv, mint olyan, mert az irányelv célja a vényköteles gyógyszer, mint termékreklámozásának a kizárása, de elvileg az például nem, hogy a gyógyszertárak közötti versenyt korlátozza. A bíróság pontosan ez alapján hozta meg ezen a ponton a döntését, tehát nem alkalmazható az irányelv az ilyen egész készleteket érintő, vényköteles gyógyszerekre vonatkozó árengedmények, pontosan meghatározott összegű kifizetések vagy jutalmak formáját öltő reklámtevékenységekre. Mert amint azt az előbb már sugallni próbáltam, a reklámtevékenységek nem a gyógyszerek forgalmazását pörgetik fel, hanem kizárólag az érintett gyógyszertár kiválasztását érintik, és nem segítik elő a gyógyszerek fogyasztását. Itt ugyanis olyan helyzetekről van szó, amikor a beteg megkapja a rendelvényt az orvostól, tehát hogy szüksége van az érintett gyógyszerre, így is úgy is ki fogja váltani a gyógyszert, tehát az, hogyha a gyógyszertárak egymás között versenyeznek, hogy melyiküknél váltsa ki, az nem magát a terméknek a értékesítési ütemét vagy mennyiségét fogja fölpörgetni, hanem csak egyszerűen eldönti azt, hogy bizonyos kritériumok alapján a vevő melyik gyógyszertárba fog bemenni, hogy ezt a gyógyszert kiváltsa, és erre az irányelv, ahogy ezt a bíróság értelmezte, nem vonatkozik az ilyenfajta reklámtevékenységekre, az ilyen fajta versenyekre, az ilyenfajta versenyt nem tiltja az irányelv. Tehát ez a formája, amit a német jog is megenged, ezek szerint összhangban van az uniós joggal, és akkor itt jön viszont egy csavar, hogy Viszont lehetőségük van, és nem kizárt ilyen esetekben az, hogy a tagállamok más okból egyébként tiltsák a gyógyszerkereskedelmi irányelvnek megfelelően forgalmazott vényköteles gyógyszerek értékesítését, mert ezeket ugye itt ilyen árkampányokról vagy árakciókról van szó. Nem csak maga a gyógyszerforgalmazás szempontjából merülhetnek itt fel kérdések, hanem egyéb fogyasztóvédelmi szempontokból is, tehát maga az, hogy az árversenyben elmondottak, az ott elhangzottak, vajon alkalmasak-e a fogyasztó megtévesztésére, vagy egyéb módon sértetik-e a fogyasztó érdekeit. Erre különbözőféle uniós szabályok lehetnek alkalmazandók, például az elektronikus kereskedelemről szóló uniós rendelkezések, vagy akár a záruk szabad mozgásának a korlátozásakor a fogyasztóvédelem tekintetében felhozható érvek. Ezek mind, hogyha megfelelően vannak alkalmazva, akkor potenciálisan lehetőséget nyitanak arra a tagállamoknak, hogy az ilyen vényköteles gyógyszerek, amelyek mondom a gyógyszerforgalmazási szabályok alapján reklámozhatóak, de mégse lehessenek reklámozhatóak azért, hogy nehogy a fogyasztókat az árképzés tekintetében, vagy a felkínált árelőnyök tekintetében megtéveszthessék. És akkor most a végén áttérünk még az orvosi rendelvény nélkül kiadható gyógyszerekre. Ugye az volt a második szempont, hogy ha valaki orvosi rendelvényes gyógyszert vásárol, akkor kap kedvezményeket, amelyeket később nem vényköteles gyógyszerek vásárlásakor, vagy más gyógyszerészeti szolgáltatásokhoz kapcsolódó, de nem kifejezetten gyógyszerészeti szolgáltatások vásárlására használhat fel, például szépségápolási termékekre, vagy egyéb egészségügyi termékekre. Ezzel kapcsolatban a bíróság ugye azt mondta, hogy a nem vényköteles gyógyszereknek a forgalmazása az elvileg az irányelv értelmében reklámozható, viszont az ilyen reklámozási tevékenység korlátozható akkor, hogyha a vényköteles gyógyszerek fogyasztásának túlzott mértékűvé válásához vezetne. És azáltal itt a bíróság szerint, hogy itt egy olyan reklám lehetőség, vagy egy reklám metódus került alkalmazásra, hogy a fogyasztó számára egy szinten kínálják a nem vényköteles gyógyszerek, meg a különböző egészségügyi és szépségápolási szolgáltatások kedvezményes igénybevételének a lehetőségét vényköteles gyógyszerek vásárlása esetén, ezáltal összemossák a nem vényköteles gyógyszereket ezekkel az egészségügyi és szépségápolási termékek nyújtásához kapcsolódó szolgáltatásokkal, és ez a bíróság szerint eltérítheti a fogyasztót a nem vényköteles gyógyszerek objektív szükségességének az értékelésétől, tehát más szavakkal véve olyan fogyasztásra serkentheti, amiben nem kizárt, hogy túlzott módon fogja utána ezeket a gyógyszereket beszerezni, fogyasztani, minden esetre ennek a veszélye nem zárható ki, ezért az ilyen gyakorlatot, tehát hogy a vényköteles gyógyszereket ilyen csomagban próbálják árulni, tehát hogy nem vényköteles gyógyszerek, meg egészségügyi és szépségápolási termékek tekintetében árengedményeket kívánnak, ez egy olyan gyakorlat lehet, amelyet a tagállamok az uniós szabályozás alapján joggal tilthatnak meg. És akkor ezáltal a bíróság ugye azt a választotta, hogy a német szabályozásnak az egyik fele, ahol ugye megengedte a készletekre való árengedmények alkalmazását, az bizony megfelelhet az uniós jognak, és ezzel nincs ellentétben az sem, hogyha más területeken viszont a német szabályozás tilalmaz, mert az uniós jog csak az előbb említett esetekben lehetővé teszi a tagállamoknak azt, hogy az előbb általán felsorolt területeken tilalmazási tevékenységet is folytasson, és elvileg az sem kizárt akkor, hogy bizonyos területeken megengedi a reklámozási tevékenység folytatását, bizonyos területeken pedig nem. Tehát a bíróság ezt a bonyolult következtetés, de meglehetősen megalapozott, és a uniós szabályozást maga teljességébe vizsgáló következtetést hozta ebben az ügyben.
Végül zárjuk a mai adást, a magyar szempontból is valamelyest időszerű, a bíró a kiavadalmazására vonatkozó ítélettel, amelyet az Advoreiki nevet viselő egyesített ügyekben hirdetett ki a bíróság. Mely két állam nemzeti szabályozása szolgált az előzetes döntéshozatali kérelem alapjául, és hogyan rendelkeztek ezek az előírások?
Ez az ügy az előző kettőhöz képest más jellegű, ugye itt nagyon már a gyakorlati részletszabályokban voltunk, el kellett merülnünk ahhoz, hogy a bíróság döntésének a lényegét megismerhessük. Itt most úgymond magasabb, úgymond az alkotmányossági szinthez közelebb kerülünk az elméleti síkon, illetve az uniós jog alapelveinek a úgymond magasságába kell elhelyezniük magunkat, hogy ezeket az ügyeket megfelelő módon a maguk jelentőségében tudjuk értelmezni. Mert itt ugye nem csak erről a két ügyről volt szó, amelyek egyébként Lengyelországból és Litvániából jöttek, de jöhettek volna máshonnan. Ezek a kérdések egy sor más uniós tagállamban, Portugáliától elkezdve Románián keresztül Magyarországon át nagyon sok helyen felmerültek. A kérdés az az, hogy a bíráknak a javadalmazásának milyen mértékűnek kell lenni ahhoz, hogy ezeket a bírákat, és akkor ugye az uniós jog az itt jön be, az uniós jog szempontjából olyanoknak tekintsük, akik függetlenül és pártatlanul el tudnak egy ügyben járni. Hiszen a javadalmazások összefügg, ez az ítélkezési gyakorlatban is benne van, a függetlenségükkel és pártatlanságukkal, mert csak olyan bíráktól várhatunk el, hogy független és pártatlan döntést hozzanak, akik megfelelő javadalmazással rendelkeznek ahhoz, hogy az esetleges például korrupciós és egyéb befolyásolási kísérleteknek ellen tudjanak állni. Magyarországról is volt már a bírák függetlenségével, és ha jól emlékszem, javadalmazásával kapcsolatban is előzetes döntéshozatali ügy. Pontosan mi történt? Két különböző tényállású ügyről van szó. Lengyelországban a bírák arapilletményét objektív módon számolják ki a Lengyel Központi Statisztikai Hivatal által közzétett átlagbér alapján, de ezt a szabályozást 2021-22 és 23 év vonatkozásában nem alkalmazták, azaz a bírák javadalmazását nem igazították ki a szabályozás szerint, befagyasztották az érintett javadalmazást. Azért, mert hogy a COVID világjárvány és az Ukrajna elleni orosz agresszióval összefüggésben költségvetési nehézségek merültek fel, és ezeket kellett orvosolni. És akkor ezt a szabályozást vitatja egy bíró most, és azt kéri, hogy fizessék neki ki a megkapott munkabér és azon munkabér közötti különbséget, ami az említett szabályozásoknak az érintett években történő alkalmazása mellett neki járt volna. Litvániában pedig két bíró vitatja az ottani szabályozási rendszert, ők általánosabban beszélnek, azt mondják, hogy a bírák javadalmazása közvetlenül a végrehajtó és a jogalkotó hatalom politikai akaratától függ, és nincs Litvániában olyan jogi mechanizmus, amely lehetővé tenni azt, hogy a bírák a felelősségüknek megfelelő javadalmazásban részesüljenek, és a javadalmazásuk más hivatások gyakorlóinak a munkabérével összehasonlítható legyen. Ebben a helyzetben fordultak az érintett lengyel és litván bíróságok az Európai Bírósághoz azzal a kérdéssel, hogy a bíróság mondjon véleményt ezekkel a helyzetekkel kapcsolatban, és adott esetben fogalmazza meg, ha ezen a vizsgálat elávont nemzeti szabályozásoknak az uniós joggal való összhangjával összefüggésben valamilyen probléma merülne fel.
Milyen előírásokat támasztott az uniós bíróság ezekben a kérdésekben?
Először is emlékeztetett az eddigi ítélkezési gyakorlatára, amely már azért elég részletes ezen a területen. Például arra, hogy a bíráknak olyan javadalmazásban kell részesülniük, amelyeknek a szintje összhangban áll a feladataik jelentőségével. Ez biztosítja lényegében ugye a függetlenségüket, és megmondta, hogy a javadalmazásukra vonatkozó részletszabályoknak megfelelő jogalappal kell rendelkezniük, objektívnek, kiszámíthatónak, stabilnak és átláthatónak kell lenniük. Ez akkor is így van, hogyha a bírák javadalmazásének csökkentését vagy a javadalmazásuk kiigazításának a befagyasztását eredményező szabályokról van szó. Ezek eddig meglehetősen általános kritériumok. Aztán arra is emlékeztetett a bíróság, hogy a javadalmazási szintnek ugye kellően magasnak kell lenni, figyelembe véve az érintett tagállam gazdasági, társadalmi, pénzügyi körülményeit, különösen az ott elérhető átlagbéreket, meg kell őket védeni a korrupció veszélyétől, mármint a bírákat a javadalmazásuk megfelelőségével. De azt már itt most már újdonságként kimondta a bíróság, hogy a bírák függetlensége nem akadályozza meg, hogy a javadalmazásukat más jogászi hivatások gyakorlóinak átlaga arra határozzák meg. Ez egy valamennyire szabadságot ad a tagállamoknak. A korlátozásokkal kapcsolatban egy régebbi ítélkezési gyakorlatot idézett szintén, mert már nem az az első eset, hogy a lengyelekre, az előbb említettük, hogy Litvánia és Lengyelország, a lengyeleknél ugye a Covid és az ukrajnai háború volt az, amivel összefüggésben költségvetési indokokat hoztak fel, hogy a tagállam miért korlátozza a bírák javadalmazását. Ezzel kapcsolatban a bíróság szintén azt mondta, hogy ezt közérdekű céllal kell indokolni. Például a túlzott költségvetési hiány megszüntetése az ilyen lehet. Emlékezhetünk, hogy amikor a dél-európai országokban fellépett a túlzott költségvetési hiány és ez a fizetésképtelenségét és az ezzel kapcsolatban indított uniós eljárásokat is érintette, Portugália vonatkozásában pontosan erről szó, azzal is indult ez az egész ítélkezési gyakorlat a bírák javadalmazása tekintetében, hogy lehet közérdekű céllal igazolni a bírák javadalmazásának a befagyasztását, vagy akár csökkentését is, de a rendelkezések nem vonatkozhatnak kifejezetten a bírákra, tehát a közszféra egy tágabb részére kell vonatkozniuk, és arányosnak is kell lenniük, valamint az ilyen intézkedéseknek, kivételeseknek és átmeneti jellegűeknek kell lenni, valamint természetesen hatékony bírósági felülvizsgálat tárgyát kell, hogy képezhessék. Ez eddig fontos emlékeztető volt, itt azért egy-két pont, ahol pontosításra is az ítélkezési gyakorlatnak, és akkor ilyenkor visszaküldte a bíróság a labdát az érintett nemzeti bíróságoknak, hogy ezen kritériumok fényében természetesen az érintett nemzeti bíróságok feladata annak megvizsgálása, hogy jelen esetben ezek a feltételek teljesültek-e. De a bíróság nagyvonalúan azt mondta az ítéletében, hogy szerinte első ránézésre úgy tűnik, hogy itt ebben a két esetben a követelményeket tiszteletben tartották az érintett tagállamok, tehát a bírák javadalmazása tekintetében a bíróság szerint, most mondom első ránézésre úgy, hogy előbb majd a nemzeti bíróságok döntenek végső soron, nem történt e tekintetben uniós jogsértés.
Köszönöm a beszélgetést, a hallgatóknak pedig a figyelmet. A viszonthallásra.
Én is köszönöm a beszélgetést, Zsófi, és viszonthallásra, két hét múlva pedig remélem, hogy újra találkozunk új érdekes ügyekkel.
Egyenesen Luxemburgból, egyenesen Strasbourgból. A Magyar Jogász Egylet hetente jelentkező podcastja a két európai bírói fórum aktuális döntéseiről.